Tehát Dániel könyve, 3. fejezet. Nabukodnezer király csináltatott egy 60 könyök magas és 6 könyök széles aranyszobrot. Fölállította azt a Dúrá völgyében, Babilon városában. Azután összehívatta Nabukodnezer király a kormányzókat, az előjárókat, a helytartókat, a tanácsosokat, a kincstárnokokat, a bírákat, a rendőrparancsnokokat és a tartományok tisztviselőit, hogy jöjjenek el a szobor felavatására, amelyet Nabukodnezer király felállítatott. Akkor összegyűltek a kormányzók, az előjárók, a helytartók, a tanácsosok, a kincstárnokok, a bírák, a rendőrparancsnokok és a tartományok tisztviselői a szobor felavatására, amelyet Nabukodnezer király felállítatott, és odaálltak a szobor elé, amelyet Nabukodnezer felállítatott. A hírnök pedig hangos szóval hirdette: megparancsoljuk nektek, különböző nyelvi népek és nemzetek, hogy amint meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodnezer király felállítatott. Ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt azon nyomban bedobják az izzó tüzes kemencébe. Amikor tehát a különböző nyelvi népek és nemzetek meghallották a kürt, síp, citera, hárfa, lant és mindenféle hangszer hangját, leborultak és hódoltak az aranyszobor előtt, amelyet Nabukodnezer király felállítatott. Ekkor azonban káldeus férfiak álltak elő, és bevádolták a zsidókat. Így beszéltek Nabukodnezer királyhoz: király, örökké élj! Te, ó király, megparancsoltad, hogy minden ember, aki meghallja a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, boruljon le és hódoljon az aranyszobor előtt, ha pedig valaki nem borul le és nem hódol előtte, azt dobják be az izzó tüzes kemencébe. Vannak itt zsidó férfiak, Sadrak, Mésak és Abédnegó, akiket Babilon városában állítottál szolgálatba. Ezek a férfiak semmibe vesznek téged, ó király, nem tisztelik Istenedet, és nem hódolnak az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nabukodnezer haragra gerjedve megparancsolta, hogy vezessék elő Sadrakot, Mésakot és Abédnegót. Oda is vezették ezeket a férfiakat a király elé. Nabukodnezer ezt kérdezte tőlük: Sadrak, Mésak és Abédnegó, igaz-e, hogy ti nem tisztelitek Isteneimet, és nem hódoltok az aranyszobor előtt, amelyet felállítattam? Készek vagytok-e most, ha meghalljátok a kürt, síp, citera, hárfa, lant, duda és mindenféle hangszer hangját, leborulni és hódolni a szobor előtt, amelyet csináltattam? Mert ha nem hódoltok, azon nyomban bedobnak benneteket az izzó tüzes kemencébe. És van-e olyan Isten, aki az én kezemből ki tud szabadítani benneteket? Sadrak, Mésak és Abédnegó így válaszolt a királynak: ó Nabukodnezer, nem szükséges, hogy erre bármit is feleljünk. Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó király. De ha nem tenné is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállítattál. Ekkor Nabukodnezert úgy elöntötte a harag Sadrak, Mések és Abédnegó miatt, hogy még az arca is eltorzult. Meghagyta, hogy 7-szerte jobban fűtsék be a kemencét, mint ahogyan beszokták fűteni. Azután megparancsolta a hadserege legerősebb vitézeinek, hogy kötözzék meg Sadrakot, Mésakot és Abédnegót, és dobják be őket az izzó tüzes kemencébe. Megkötözték tehát ezeket a férfiakat, és úgy, ahogy fel voltak öltözve, nadrágostul, alsóruhástul és süvegestül, bedobták őket az izzó tüzes kemencébe. Mivel a király szigorú parancsára a kemencét roppantó befűtötték, a lángoló tűz megölte azokat az embereket, akik Sadrakot, Mésakot és Abédnegót odahurcolták. A három férfi, Sadrak, Mések és Abédnegó pedig megkötözve az izzó tüzes kemencébe esett. Nabukodnezer király azonban megdöbbent, sietve fölkelt, és ezt kérdezte udvari embereitől: nem 3 férfit dobtunk megkötözve a tűzbe? Azok így válaszoltak a királynak: valóban úgy van, ó király. Ő azonban így szólt: én mégis 4 férfit látok szabadon járni a tűzben, és nincs rajtuk semmi sérülés. A negyedik pedig olyannak látszik, mint valami isten. Ekkor Nabukodnezer király odament az izzó tüzes kemence ajtajához, és így szólt: Sadrak, Mésak és Abédnegó, szolgálja a felséges Istennek. gyertek ki, jöjjetek ide. És kijött Sadrak, Mések és Abédnego a tűzből. Az összegyűlt kormányzók, előjárók, helytartók és a király udvari emberei pedig látták, hogy ezeknek a férfiaknak semmit sem ártott a tűz, a hajuk szála sem perzselődött meg, a ruhájuk sem égett meg, sőt még a füst szaga sem járta át őket. Nabukodnetszár ekkor így szólt. Áldott legyen a Sadrak, Mésak és Abédnego istene, mert elküldötte angyalát és kiszabadította szolgáit, akik benne bíztak. Még a király parancsát is megszegték, és kockára tették az életüket, de a maguk istenén kívül nem tiszteltek egy istent sem, és nem hódoltak előttük. Megparancsolom azért, hogy aki nem tiszteli Sadrak, Mések és Abédnego istenét, azt vágják darabokra, bármilyen nyelvű népből vagy nemzetből való is, házát pedig tegyék szemétdombá. Mert nincs más isten, aki így meg tud szabadítani. Azután a király megerősítette tisztségében Sadrakot, Mésakot és Abédnegót Babilon városában. Nabukodnetszár király üzenete az egész birodalmában lakó különféle nyelvű népekhez és nemzetekhez. Békességetek növekedjék! Jónak látom kihirdetni a jeleket és a csodákat, amelyeket a felséges Isten tett. Mi nagyok az ő jelei, mi hatalmasak csodái! Az ő királysága örök királyság, és uralma megmarad nemzedékről nemzedékre. Álljunk fel és állva imádkozzunk. Istenünk, a szívünket felvillanyozza, amikor ilyen történeteket olvasunk a Te ígédből, és köszönjük azt, hogy ma, mint közösség jöhetünk eléd, köszönjük, hogy ma megvan annak is az ideje, hogy ne egyéni csendességben találkozzunk veled, hanem mint a Te megváltott néped, mint a Te királyi papságod, jövünk eléd, és köszönjük neked azt, hogy Te hívsz minket, Te vársz minket, és hálát adunk neked az Úr Jézus Krisztusért, köszönjük, hogy elküldted őt a földre, hogy váltságul adja életét értünk, és hogy ez a találkozás létrejöhessen ma is veled. Köszönjük azt, hogy hívhatunk mi is téged közénk, és kérünk is, hogy legyél itt a te jelenléteddel. Imádkozom Montiért, hogy használd őt hatalmasan, mint a te eszközödet, és köszönöm neked azt, hogy te zörgetsz ma is a mi szívünk ajtaján. Kérlek azért, hogy tudjuk azt kitárni neked, és tudjunk téged beengedni, veled vacsorálni, veled találkozni ma. Kérlek, hogy formáld a mi életünket, hogy tied lehessen a dicsőség abban is, és imádkozom azért, hogy a mi életünk gyakorlata fakadhasson abból, amit ma hallunk, hogy ne csak tanuljunk, hanem éljünk is, és kérlek, Uram, hogy ebben add a te segítségedet ma, bárhol, ahol a te igéd hangzik, hogy éljük meg azt a hitet, amit te belénk oltasz. Ezt kérjük a te fiad nevében. Amen.
Ha valaki látja a kiosztott vázlatot, akkor azt látja, hogy a szíme, amit adtam a mai predikáció, a vasárnapi iskolai lecke. És lehetséges valaki egy kicsit furcsán mondja, hogy ez miért ezt a szímét. És azért adtam ezt a szímet, mert legalább az én tapasztalatom, nagyon sokan gyerekkorban mi jártunk valami gyerekóra, valami vasárnapi iskola, vagy ilyesmit, és garantált, ha jártál egy ilyen helyre, valamikor, vagy esetleg évente egyszer, olvastunk ezt a történetet. És amikor olvastunk, akkor mi gyerekek egy kicsit nevettünk, mert azt mondtuk, hogy ilyen nevekek, Shadrach, Meshach, Abednego, ez miért nem használnak ilyen neveket, mint Szilárd, Misi és Ákos? Ez normális lenne. Szóval egy kicsit ezzel azt mondjuk, hogy ez nagyon régi, ez ilyen, de mégis érdekes egy történet, mert mi történik ebben? Az, hogy ez a három férfi bekerülnek a tűzbe, és semmi probléma nincs, és kijönnek a tűzból. És egy gyereknek az egy nagy dolog. Az egy csoda, hogy ilyesmi történik. És a probléma nekünk az, hogy mint idősebb, éretebb emberek, néha mi beleesünk abba a hibába, hogy mi már hallottunk ezt a történet nagyon sokszor a mi életünkben. Mi ismerjük a történet, és valahogyan nem tovább gondolkodunk ezen, hogy, hogy van valami üzenet ebben nekem ma. És az én meggyőződésem arról, hogy igen van. Mert ebben a történetben egy pár nagyon fontos dolgot tanuljunk. Az első dolog, ami történik, látjunk azt, hogy a király fölállított egy hatalmas nagy szobrot. És ő azt mondta, hogy mindenki kell leborulni a szobor előtt. És tudjunk azt, hogy a Sadrak, a Misak és a Benningon, ők úgy döntötték, hogy mi ezt nem fogunk csinálni. Kérdezem, ha ma, most már ott a Hörsök tér környékén nincs egy Stalin szobor, nincs egy Lenin szobor, de amikor ott voltak, bármikor az eszedbe jutott, hogy te szeretnél leborulni előtted? Nem. Mert te a 21. században élsz. Te tudod, hogy most Európában mindenki okosabb annál. És mi tudjunk azt, hogy teljesen fölösleges leborulni egy szobor előtt, ami körbe van. Mert mi tudjunk azt, hogy egy körből faragott szobor, annak nincs semmi hatása a mi életünkre. És mi azt mondjuk, hogy nekünk nincs ilyen veszély, hogy mi fogunk leborulni egy szobor előtt. De kérdezem, van valami, ami egy veszély nekünk? A 21. században van olyan, ami előtt mégis leborulunk. Lehetséges nem fizikailag nem borulunk le valami előtt, de mégis van valami, ami valami formában érint minket. Tegnap egy páran voltunk a Juhász Gerger esküvőn. A Zsófival, és ott az igehirdetőr, az egyik igét, amit ő idézett, a Máté 6. rész, a 33. vers. És a Máté 6.33-ban a kövek között olvasunk. Keresjetek először az ő országot és igazságot, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. És itt ebben az igében Jézus ad egy fontossági sorrendet. És ő azt mondja, hogy a legfontosabb az ember életében az legyen, hogy keresen Istent. És lényegében mi ebből a történetből mi tudunk feltenni a kérdést, hogy a mi életünkben van-e valami, ami fontosabb, mint Isten. És ha van bármi az életedben, ami fontosabb Istennél, akkor lényegében azt lehet mondani, az egy bal van a te életedben. Gondolkozni kell, amikor van egy kis csönd, és tudom, hogy ritkaság, hogy van az, de amikor van az a csönd az életedben, és kezdje gondolkozni valamiről. Miről gondolkodsz? Én mernem mondani azt, hogy az egyedülállók, ők nagyon sokszor arról gondolkodnak, hogy milyen jó lenne férhez menni, vagy milyen jó lenne megnősülni. És van egy olyan veszély az egyedülállónak, különösen, ha az az egyedülálló már nem 18 éves, hanem már 28 éves, hogy van az, hogy mindenképpen kell egy társ. És valahogyan mi beleesünk abba a hibába, hogy mi azt gondoljunk, hogy ha lenne egy társam, akkor lenne teljes az életem. És mi úgy gondoljuk, hogy minden áron kell egy társ. És lényegében az válik a legfontosabb a mi életünkben. Szeretnék hangsúlyozni azt, hogy a keresztény tanítás egészen más, mint a többi tanítás bárhol a világban. Mert a keresztény tanítás azt mondja, hogy te tudsz teljes lenni, mint egyedülálló. Az iszlám hitben nem. Mert az iszlám hitben a legfontosabb az, hogy van örökösség. És egy férfi csak akkor teljes abban a kultúrában, ha van utódja. A Biblia tanítás, persze, azt olvasunk a Mózes első könyvben, hogy az Isten terve azt mondta, hogy nem jó, ha az ember egyedül van. És a legtöbb helyzetben az ember megoldja azt azzal, hogy lesz egy társa. De ugyanakkor mi azt látjunk, hogy a lényeg abban, hogy az ember nem egyedül az, hogy él egy közösségben is. És mi azt látjunk, hogy valaki, aki egyedül álló, tud teljes lenni egy közösségben. Igen, nem jó egyedül lenni, nem jó élni az életet teljesen egyedül. Szükség van közösségre. És a keresztény gyülekezet adja azt a lehetőséget az embernek. Nem kell fölemelni azt, hogy a legfontosabb a társ. Vannak más, amit az ember tesz a legfontosabb. Ugyanez, ha valaki már házas, tud azt mondani, hogy a legfontosabb az, hogy legyen gyerekem. És azt gondolja, hogy csak akkor lesz teljes az életem, ha van egy gyerekem. És van nagyon sok helyzet, ahol látjuk a családban, hogy a gyerek felemelnek, és bármit, amit a gyerek akar, a gyerek kap, lényegében ő a legfontosabb az életben. De vannak más területek. Van a pénz. Az ember, aki szegény, azon gondolom, ha lenne több pénzem, akkor nem lenne probléma. Ha lenne több pénz, akkor lenne teljes az életem. Esetleg van egy-két kivétel, de az átlag embernek, hogy mindegy, hogy mennyi pénzed van, soha sincs elég. És még mindig az van, hogy már ez van, és ez, de még mindig kell. És akkor föntal az a veszély, hogy a pénz válik. A bal van a mi életünkben. Vagy a pozíció. Miben bízol? Van-e bármi, vagy bárki, aki fontosabb Istennél? Vannak olyan emberek, akik nem hisznek Istenben, hanem hisznek a csillagokban. És tesznek azt a legfontosabb, hogy melyik csillag alatt született. És akkor az a csillag, az befolyásolja az ő élete. És lényegében az válik az Isten az ő életeben, hogy mit mond a csillagokról. Vagy más, aki mit mondnak a kártyákról. Mit mutatnak a kártyák? Fel kell tenni a kérdés. Mindnyájunk, az én életemben ki vagy mi az első helyen? Lehetséges, hogy ez furcsán hangzik, de ha Isten kívül bárki vagy bármi, bal van imádó vagy. És itt ebben az igé szakaszban azt látjunk, hogy az nem helyes. És ez a három férfi, ők úgy döntöttek, hogy ők nem fognak leborulni más Isten előtt, ő csak a bibliai Isten előtt fognak leborulni. És látjunk, hogy mi volt a következmények az ő helyzetükben. És akkor, amikor ők ott álltak a király előtt, ők kijelentették azt, hogy mi nem fogunk leborulni a szobor előtt, hanem a mi Istenünk megment minket. Ők azt mondták, hogy a mi Istenünk az ő keze nem túl rövid. A mi Istenünk, ő képes megmenteni minket ebből a helyzetből. Milyen a te Istened? A te Istened képes megmenteni egy ilyen helyzetből? Van egy olyan veszély nekünk, hogy mi is, mint hívő emberek, csináljunk egy balvant, abban, hogy csináljunk egy szobort, vagy egy festmény, vagy valamit Istenről. És valahogy én azt látom, hogy bármilyen festmény, vagy bármilyen szobort, vagy bármit, amit az ember készít, amivel próbál ábrázolni Istent, az alkalmatlan arra. Mert bármi, amit mi készítsünk, amivel próbáljunk mutatni Istent, az nem tud mutatni Istent. Az csak egy oldalt, vagy egy szemszögből mutatja Istent. A emberi készítményeket nem mutat meg, hogy milyen a valódi Isten. Szükségünk van arra, hogy mi megismerjünk Isten, amilyen van az igében. És hogy legyen egy teljes kép róla. Hogy mi nem látjuk, vagy mi nem kiemeljünk csak az egyik oldal Istenről, vagy a másik oldal. Hanem, hogy legyen egy valódi, egészséges képünk Istenről. Amilyen Isten valóban van. Az, hogy mi megismerjünk Istent, amilyen van, szükség van arra, hogy olvassunk az igét. És nem elég csak egy-egy fejezet olvasni, vagy egy-egy rész, mert a teljes írás az, ami ad nekünk egy teljes kép Istenről. És ha mi csak kiemeljünk az egyik tulajdonsága, vagy az a másik tulajdonsága, az nem lesz egy teljes kép Istenről. Ha valaki szeretne segítség, ebben van két nagyon jó könyv, amiben a szerző mutatja azt, hogy milyen az Isten. Az egyik a Tozer könyve, a Szent ismerete. A másik a Packer könyve, az igaz Isten ismerete. És mind a két könyvben a szerző igyekszi abban megnézni a Biblia alapján, milyen az Isten tulajdonságai. És csak akkor igaz és érvényes, ha látjuk az összes tulajdonság együtt. Ha csak az egyik vagy a másik részben látjuk, bolyban leszünk. Beszéljünk a hitről. Amikor beszéljünk a hitről, azt kell látni, hogy szükség van az ismeretre. Ismeret nélkül nem lehet hit. Ez furcsán hangzik, nem? Próbáljunk gondolkozni egy átlag élethelyzetről. Melyik emberben tudsz hinni? Melyik emberben tudsz bízni? A Remélem, hogy az áposom nem lesz mérges velem, de én tudok bízni az áposomban. Ha az áposom azt mondja nekem, hogy Monty, én 9-kor ott leszek, ő ott lesz. Én tudok bízni benne, mert több mint 30 éve ismerem, és 30 éve kerestem, ha ő azt mondta, hogy ő itt és itt lesz valamikor, ő ott volt. Biztos. Én tudok hinni benne, mert én ismerem őt, és én láttam ezt az életében. Érdekes módon, én azt mondom, hogy más embereket is ismerem. Név szerint nem fogok mondani azokat, de vannak emberek, akiben én nem tudok hinni. Mert éveken keresztül ismerem őket, és éveken keresztül ők megígérnek valamit, és nem tartnak be azt, amit megígérnek. Késnek. Nem úgy csinálnak, ahogyan mondtak. Szóval az ismeret, ha ismerem valaki, és látom, hogy valóban milyen van, és az jó, akkor tudok hinni benne. De ha ismerem, és látom, hogy milyen, akkor lehetséges, hogy azt jelenti, hogy én nem fogok hinni benne, nem fogok bízni benne. Van egy harmadik is. Ha bejön valaki ma az Isten tiszteletre, én sohasem találkoztam vele, akkor én nem tudok bízni benne. Miért nem tudok bízni benne? Lehetséges, hogy ő nagyon megbízható. De én nem tudok bízni benne, mert én nem ismerem. Szükség van arra, hogy először megismerem. És miután megismerem, akkor tudok bízni benne. Amikor mi beszéljünk a bibliai Istenről, én azt mondom, hogy van három lehetőség. Az egyik az, hogy ismered, és azt mondjam, hogy én ismerem, és én látom őt, és én bízom benne. A másik az, hogy nem ismerem egyáltalában, és azért nem tudok bízni benne, mert nem ismerem. Én azt mondom, hogy azzal lehet változni abban, meg lehet ismerni. Ha az ember megismerni, akkor utána tud bízni benne. A harmadik az, hogy én megismerem, és én nem akarok bízni benne, mert ő olyan. Én azt mondom, hogyha ha valaki ezt mond, akkor valószínűleg nem jól ismeri őt, ha a Biblia Istenről van szó. De nagyon sok ember így van. Mert ebben a helyzetben ez a három ember a kövek között mondtak. De ha Isten nem teszi meg, ha Isten nem teszi meg, ha Isten nem ment meg engem a tűzből, akkor se fogunk leborulni a te Istened előtt. Akkor is ő Isten. És itt jön a probléma, hogy nagyon sok ember küzdik Istennel, mert ők azt mondanak, ha Isten jó, akkor miért van szenvedés? Miért van nehézség? Miért vannak problémák? És valahogyan az ember azt mondja, hogy azért nem tudok bízni benne, mert én láttam, hogy Isten mit nem tesz? Mi a megoldás? Ha körülnézem a könyvespolcomon otthon, én azt láttam, hogy nagyon sok szerző ír erről a kérdésről. A fájdalomról. Miért van szenvedés? Nézem a James Dobson könyvei között. Ő főleg a család és a gyerek nevelésről beszél, de van egy könyve a szenvedésről. Van egy könyv, hogy miért van ez? Mi van, amikor nem értünk meg Isten? Tim Keller nagyon sok témáról ír könyveket. De az egyik könyve foglalkozik ezzel a kérdéssel, hogy a szenvedés. C.S. Lewis, a fájdalom című könyve. De utána érdekes, a Lewis életeben van egy másik könyv, ami a gyászról beszél, amit ő írt, amikor a felesége meghalt. És az az érdekes, amikor legalább a Lewis életében látjunk azt, az egyik oldalon, a fájdalom című könyvben, én azt mondom, hogy ő azt egy teológia szemszögből próbál segítséget adni nekünk, hogy miért van a szenvedés. De a gyász című könyv, amit írt, miután a felesége meghalt, egészen más. Ott nem beszél a teológiáról, hanem beszél az érzésekről. És látjunk, hogy annak ellenére, hogy a Lewis írt egy könyv a szenvedésről, amikor érintette az ő élete azt a gyász időszak, nagyon nehéz volt neki. Nem volt neki, aki írt róla, a gyakorlatban feldolgozni azt. A Jancsi, aki nagyon sok könyv megjelent magyar nyelven, az egyik első könyv, amit írt angolul, az a címe, hogy hol van Isten, amikor fáj? Hol van Isten, amikor fáj? És látjuk ezt a három fiatal. Amikor bekerültek a tűzbe, ők mielőtt bekerültek, akkor már kellett feldolgozni, hol van Isten? Mi van, ha nem ment meg minket? Akkor valóban rövid az ő keze? Valóban ő nem tehet róla? Mi van a mi életünkben? A Jancsi a könyvében a következőt idéz. A Jancsi ugyanabban a teológián tanult, ahova én jártam kint az Egyesült Államokban. Ő a 70-esek években oda járt. Én 10 évvel ezelőtt oda jártam. Nem egyszerre jártunk oda. De az iskola elnöke, amikor ő ott volt, meg mindig ott volt az egyetemen, mint nyugdíjas, amikor én ott voltam. És ő a könyvében idéz valamit, amit a teológia elnöke mondta. És próbálok egyből fordítani ezt angolból. És a McQuilkin, az az ember azt mondta, hogy azt hiszem, hogy az volt az Isten terve, hogy amikor az ember fiatal, akkor erős, és akkor gyönyörű. De amikor az ember idősebb, az ő erő és gyönyörűség, nem a fizikai erő és gyönyörűség, hanem a lelki. És ő folytatja azt, hogy mi folyamatosan, szép lassan élveszítünk a fizikai erő és gyönyörűség. Mindenki. mert ez ideganes. És azért van, hogy akkor kell jobban koncentrálni arra az erő és a gyönyörűség, ami lelki, ami életükben, ami örökké való. És akkor már van egy vágy bennünk, hogy mi tudunk elhagyni ezt az ideglenes tönkreminő testünk, amiben éljünk most. És akkor kialakul egy valódi honvágy, hogy tudunk visszajutni, vagy odajutni az örökké való otthonunkba. Ha az ember maradna fiatal, erős és gyönyörű, fönt áll az a veszély, hogy soha sem akarja menni innen. Remélem, hogy egy kicsit kóstoljunk bele abba a gondolkodásba. A Jancy beszél arról, hogy egészen más, ha egy embernek van egy örökké való reménység. Ő azt mondja, egészen más, hogy a hívő ember, amikor megy látogatni valaki, aki szenved és küzdik valamivel, amikor az ember tud mondani neki, hogy én imádkozom érted. Van egy hitetlen ismerősünk, aki gyakran fölhív érdeklődni a bolyáról, és amikor búcsúzik tőlem általában, azt mondja, hogy mi drukkolunk a bolyáért. Egy hitetlen ember csak annyit tud csinálni, csak drukkolni tud. Ő nem tud imádkozni, neki nincs reménység abban, hogy van egy mennyország. És szeretnék mondani azt, hogy valaki hisz és remélkedik a mennyországban, az nem egy menekülés. Az nem jelenti, hogy mi azt mondjuk, hogy ami itt van a földön nem fontos. Hanem azt jelenti, hogy van egy megfelelő egyensúly. Van egy örök reménység. A Sadrák, a Misák, a Abednegónak volt egy örök reménységük. Ők azt mondták, hogy amikor mi bekerülünk a tűzbe, mi bízunk a mindenható Istenben. Ők nem tudták biztosan, hogy Isten fog megmenteni őket abból a tűzből. Fizikailag. De ők tudtak biztosan abban, hogy Isten fog megmenteni őket a tűzből. A legfontos értelemben. Abban, hogy örök életük van. Mert ők bíznak a mindenható Istenben. Az ő helyzetükben látjuk azt, hogy Isten valóban megmentette őket. Ahogyan látjuk a történetben a 25. versben, mi olvasunk azt, hogy amikor ott voltak a tűzben, nem három embert láttak, hanem négy. Van több olyan eset az Ószövetségben, amikor elég nagy a valószínűség, nem tudunk 100%-osan mondani ezt, de minden dolog arra utal, hogy Jézus a megtisztulása előtt megjelent. És ahogyan a király látta, Ő azt mondta, hogy ott van egy Isten. Majd később a magyarázatban a könyvben azt, hogy egy angyal, de vannak olyan helyzetek az Ószövetségben, amikor az Úr angyalról van szó. És ez Jézus Krisztus. Ebben a helyzetben Isten velük volt. És Isten őrizte őket abban a helyzetben. A Sádrák, a Misák, és a Abednego, amikor kerültek a tűzbe, képtelenek voltak megmenteni saját magukat. Ők nem tudtak csinálni semmit. Nem tudtak csinálni azt, hogy először mielőtt bedobnak oda, először fogok zuhanyozni, és akkor az a víz fog segíteni engem. Az, hogy egy kicsit nedves vagyok. Szóval ők tudtak volna próbálni sok mindent. Fölveszem egy különleges ruhát. Nem. Semmi nem tudta volna megmenteni őket abból a tűzből. Egy reménységük volt. Az egy reménység Isten. A meggyőződésem az, hogy a mi életünkben is mi sok mindent tudunk próbálni, de a 21. században is van egy reménység. És az egy reménység az Jézus Krisztus. Ha mi bízunk bárki másban, vagy bármi másban, előbb-utóbb csalódást fog hozni az életünkben. Az egyetlen megoldás. Az egyetlen, aki megbízható. Jézus Krisztus. A három ember, a Sádrák, a Misák és a Abednego ezt tudtak. És ők ragaszkodtak Istenben. És Isten megmentette őket. Ragaszkodjunk hozzá. És ő fog megmenteni minket is. Imádkozunk. Édes Atyánk, az ismert történetben látjunk, hogy vannak mély igazságok. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk megérteni ezeket a mély igazságok. Hogy tudunk megérteni azt, hogy milyen a mi Istenünk. Kérjünk, segíts minket, hogy tudunk úgy megismerni téged, amilyen vagy. És amikor megismerjünk, akkor tudunk bízni benned. Segíts minket, amikor esetleg az érzések bennünk van az, hogy nem értem. Vagy bennünk van az a kérdés, hogy miért. Segíts minket ezek a helyzetekben, hogy mi tudunk kapaszkodni benned. Azzal a tudattal, hogy te jó vagy, és te szeretsz minket. Kérjünk, hogy mutasd meg magadat nekünk, a te ígéd által, és a testvérek által. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.